különös helyzetben kezdünk beszélgetni Decki Saroltával, Tompa Andrea frissen megjelent Haza című könyvéről, mert én itt ülök Jedben a munkaszobámban, Sarolta meg Pesten van, és arról számolt be, hogy hosszú idő óta először volt nyilvános könyvről szóló beszélgetésen az írók boltjában, és valószínűleg hosszú ideig nem is lesz erre mód, mert a járványintézkedések miatt ilyen nyilvános rendezvényre nem kerülhet sor. És mindkettőnknek ott az asztalán Tompa Andrea Haza című regénye, ami arról, hát most majdnem megengedtem egy mondatot magamnak, hogy miről szól, de hadd ne legyek ilyen kisajátító és erőszakos értelmező. Sok-sok tanulságos történet van benne, sajátos sorrendben összefűzve arról, hogy mit jelent idegenséget érezni, vagy mitől függ az otthonosság érzet, a visszatérés, vagy egy kizáródás egy térből. Mennyire értesz egyet ezzel a nagyon tömör kötet ismertetővel, Saci?
Hát ezzel nehéz lenne nem egyetérteni, hiszen rengetegszer felvetődik a regényben a hazának, az idegenségnek, az otthonosságnak a kérdése. És ahogy mondtad, több történet is fonódik egybe, több szereplőnek a története, ugyanakkor van egy fő cselekményszál, ami arról szól, hogy a főszereplő, akinek egyébként nem tudjuk meg sem a nevét, sem pedig a nemét, tehát azt, hogy nő vagy férfi, a főszereplőt meghívják az osztálytalálkozóra a másik hazájából, és itt megint csak jelentősége van annak, hogy sem az egyik, sem a másik hazájának a nevét, a konkrét nevét nem tudjuk meg, tehát meghívják egy osztálytalálkozóra, és úgy hívják meg, hogy ő mivel író legyen szíves tartani majd egy beszédet, és ez a cselekmény fő motivációja, ez az utazás haza, a másik hazába. És itt nem csupán egy, ahogy számos kritikus is kiemelte, nem csupán egy térbeli utazástól is van szó, hanem egy belső utazástól is, hiszen ha már csak abba gondolunk bele, hogy egy osztálytalálkozóról van szó, egy osztálytalálkozó az eleve egy olyan esemény, ami arra készteti az embert, hogy átgondolja az érettségi óta eltelt 10-20-30 évet, visszagondoljon arra, milyen viszonyban volt azokkal az emberekkel, akikkel a középiskola 4 évét leélte. Tehát amúgy is egy ilyen számvetésre késztető esemény. Nyilván nem véletlen, hogy a magyar irodalomban ennek van egy viszonylag erős hagyománya, ennek a toposznak, ennek az érettségi találkozóra való hazautazásnak, hogy csak a kortárs irodalomból említsek egy pár művet, a Krusovszky Dénesnek a akik már nem leszünk sem című regényében, igen, szintén jelen van ez a motívum, akkor a Szilassi Lászlónak a 3. hídjában. És pont tegnap, amikor lapozgattam a könyvet, és előjött a hazában az a fordulat, hogy 36-ból mennyien maradtunk, akkor bevillant a Keménynek az Egy nap élet című vers, ami szintén egy osztálytalálkozóról szól. Tehát vannak ennek nagyon markáns és erős előzményei.
Még egy könyvet tegyünk hozzá, mert adás körzetünkhöz nagyon szorosan hozzátartozik. Tamás Dénesnek a Kalligram kiadónál megjelent az Élőház című kötete is.
Így van. Azt még sajnos nem olvastam, de hogy mondod így, meg más kritikákban is olvastam, hogy érdemes ezt is hozzávenni, valamint azért a régebbi magyar irodalomban, vagy gondolhatunk akár Grecsó Krisztián regényeire is, tehát erősen megvan ez a hagyomány, és tehát ez eleve egy ilyen belső számvetésre készteti az embert, hogyha egy osztálytalálkozóra hazamegy, de ez a belső számvetés ebben a regényben ez nagyon hosszú időt ölel fel, és majdnem 500 oldalt, hiszen onnan indulunk, hogy megérkezik az egyik amerikai osztálytársa repülőtérre, és elindulnak haza. Tehát valójában a regény ideje, valós ideje az egy pár óra, amíg Budapestről Kolozsvárra haza autózik a főszereplő. Noha egyik városnak a neve sem jelenik meg a regényben, nincsen kimondva, ez csupán az előzetes ismereteinkből tudjuk összerakni, hogy mely országokról és mely városokról van szó. Tehát a valós idő az egy pár óra, de az imagináriusz ideje a regénynek az gyakorlatilag átöleli a főszereplő egész életét.
Ez a meg nem nevezés, ami programszerű a könyvben, és rengeteg munka van nem nevet adni valaminek, ez azért nem egyszerű. Szerinted mennyire sikeres, és mi van e mögött a szándék mögött? A sikeresség alatt azt értem, hogy te is elszóltad magad, hogy ezt úgy olvastad, mint egy Budapestről Kolozsvárra hazaérkező szereplőnek az útját. És hát, hogy azon gondolkoztam, hogy meg lehet úszni, hogy az ember ne akarja mindenképpen helyszíneket felismerni és nevet adni?
Szerintem nem lehet megúszni. Ez egy alapvető olvasói igény, hogy nevet adjunk a gyermeknek, városnak, szereplőknek, bárminek tudjuk azonosítani. Ugyanakkor, és nagyon érdekes most, hogy így beszélgetünk róla, azért a Krusovszki regényében és a kisvárost, ahová hazamegy, nem a saját nevén emlegetik, hanem Hajdú Vágásnak, a hajdúnánásként azonosítható várost, valamint a Szilasi regényben sincsenek konkrétan a városnevek. Ezt most zárójelbe tenném, nem tudok egyelőre vele mit kezdeni, de hogy nyilván a meg nem nevezés az az általánosításnak az eszköze. Szerintem én így tudnám értelmezni, hogy kiemelje ezeket a városokat, tereket és embereket a valós idejükből, és valami rajtuk túlmutató általános tapasztalatot mutasson föl. Tehát nem az válik fontossá, hogy azonosítani lehessen országokat, városokat, hanem hogy a hozzájuk fűződő élmények, tapasztalatok válnak relevánsá.
A Szilasi regényben az, hogy Szegedről van szó, az azért nyilvánvaló, mert több olyan szegedi helyszín van megnevezve, ami felold minden kérdést. Az, hogy nincs meg, mégsem jön elő a város neve, igen, az a gesztus, amit te mondasz, hogy itt egy általános érvény, és a szimbólumoknak az általános érvényessége és ereje működik. A Krusovszkinál pedig azt gondolom, hogy az a gesztus, hogy érezze az olvasó, és sikerüljön könnyebben olvasóként belekerülni abba a helyzetbe, hogy ez bárhol megtörténhet, vagy veled is megtörténhet, hogy ez a mi tájunk, függetlenül attól, hogy te debreceni vagy, vagy nem tudom, nyíregyházi, vagy csengersimai szándékosan lőttem be ezeket a helyszíneket. Andreánál viszont van itt valami más is még, és ez a nyelvhez és a nevekhez való viszony. Nagyon érdekes helyzettel indít a regény, azzal az alaptézissel, hogy az ember magabiztosabbnak érzi magát, és könnyebb eszközöket kap a kezébe, ha idegen nyelven kell beszélni, mert kevesebb szók között kell választani, és egyszerűbb mondatokkal lehet fogalmazni, mint hogyha magára húzza az anyanyelvének a túl gazdag tárházát, és hogy az anyanyelven való fogalmazás az egy ilyen képlékeny horizont, egy végtelen és minden beszöppantó világ, amiben a névadás már nem olyan egyszerű. Hogy mit gondolsz, hogy azzal, hogy megnevezni ezeket a helyszíneket, mennyire kapna más értelmet, más olvasatot ez a regény a magyar olvasók között?
Szintén szóval szerintem nem biztos, hogy ezen múlna az olvasatnak ez a minősége, hogy konkretizáljuk a helyszíneket, vagy nem konkretizáljuk. Igazából engem egy kicsit zavart, és nem csupán a helyszínek vonatkozásában, hanem a szereplők vonatkozásában is, hiszen Nagyon érdekes az is, hogy az útitársak és az osztálytársak meg vannak nevezve a saját nevükön. Ágó, Kincső, Szuzán, Csaba, Tomi, és a többi, és a többi. Tehát azok a szereplők, akik a múlthoz tartoznak, azok szerepelnek a saját nevükön. Azok a szereplők azonban, akik a jelenhez tartoznak, és nagyon fontosak a főszereplő életében, azoknak nincs nevük. Ők a másik, a fiú, a festő, a tanítónő, mondjuk a tanítónő is a régi időkhöz tartozik, tehát ennyiben kilóg. Szóval nekik sincsen saját nevük, és mint ahogyan ugye a két városnak sincs saját neve, és ez a saját névtől való megfosztatás, és mint egy ilyen általánosságba való kiemelés, bevallom számomra egy kicsit zavaró volt. Tehát nem gondolnám azt, hogyha a fiút nem fiúnak hívnák, hanem Tibinek, vagy konkrét nevük lenne, akkor más szerepük vagy jelentésük lenne a regényben. Így valahogy ez az általánosítás, ez mint egy kicsit úgy vértelenítés is. Valahogy fából vaskarika, hiszen egy olyan szemét vagy várost akar kiemelni a saját egyediségéből, azáltal, hogy egy általános néven nevezi meg, akinek az egyedisége az különösen fontos a főszereplő számára.
Azért azt jegyezzük meg, hogy a tanítónőt, a fiút, a festőt összeköti valami. És ez a megint csak a nyelvhez való viszony. A tanítónő egy demenciával küzdő nő, akinek már a fiatal korában is a hatalmi helyzetéből adódóan, meg a viszonyából is nagyon sajátos volt a relációja a nyelvhez, és ahogy idősödik és szakad el ettől a világtól, az otthontól, miközben végig otthon ül, hát annál furcsább lesz a nyelvhez való kötődés, vagy a nyelvtől való eloldódása. A festő képekkel dolgozik, és így módon kap felmentést a nyelv alól. A fiú pedig, hát ő pedig, mint minden gyermek, és minden szülei anyanyelvét kapó ember a főállásban és minden energiáját arra fordítja, hogy te azt mondtad, hogy nem tudjuk a nevét, én végig anyának tekintettem ezt a nemtelen, vagy nemét meg nem nevezett szereplőt.
Igen.
A szülő nyelvnek a kontrollját végzi el, és mindenre rákérdez.
És provokálja, igen. Hát, hogyha így gondoljuk, ennyi igazából a másiknak nevezett társ is bizonyos értelemben provokálja ezt a nyelvi tapasztalatot, hiszen gondoljunk bele, hogy Spanyolországban kezdik el a közös életüket, ami szintén egy idegen közeget jelent, mind nyelvileg, mind pedig az életmódot tekintve, hiszen a főszereplő jegye is, hogy ez a mediterrán életmód ez megszokhatatlan volt számára, ugyanakkor a spanyol nyelvvel is volt egy kis affélgya, hiszen egy pár szót kénytelen volt megtanulni. Tehát ott onnan is jön valami fajta idegenség a másik felől is kezdetben.
Ez az idegenség, amit mi hajlamosak vagyunk negatív konnotációban érteni, ebben a regényben sokszor szerepel pozitív tartalomként, kalandvágyként, az élet egy bevett formájaként, a látásmódként. Mennyiben mozdít ki ez a regény ezekből a bevett dihotómiáktól, hogy az otthonosság jó, az idegenség rossz, a közel jó, a távol rossz, stb.
Nekem azt tetszett benne, és azért is vártam már nagy örömmel, hogy elkezdhessem olvasni ezt a könyvet, mert pontosan ezekre voltam kíváncsi, hogy hogyan mozdít ki ezekből a relációkból, hogyan teszi föl számunkra azokat a legalapvetőbb kérdéseket, amelyeket az embernek önmagának is föl kell tenni, amikor a saját hazájához való kapcsolatán gondolkodik, vagy a saját életének a helyszínéhez, kereteihez való kapcsolatán gondolkodik. Csak zárójelben szeretném hozzátenni, hogy néhány kritikában is volt erről szó, hogy igen, ez a regény egyik legfontosabb hozadék, hogy átgondoltatja velünk a saját viszonyulásainkat. És ebből a szempontból úgy gondolom, hogy ez az otthonosság, idegenség, dihotómia, ez valóban hullámzik, valóban ide-oda billeg a mérleg, és egyik sem kap sem egyértelműen pozitív, sem egyértelműen negatív konnotációt, hiszen szó van arról, hogy a főszereplő pályája kezdetén rengeteget utazott, ösztöndíjjal is volt Oroszországban, rengeteg konferencián vett részt, imádott Amerikában lenni, és ez az ismeretlen, ez az idegenség, ez vonzó volt számára, egy olyan új tapasztalatot jelentett az ember számára, mint az ő számára is, ami éppen az otthonossághoz ad hozzá. És ez az utazás, amire vállalkozik így az osztálytalálkozó kapcsán, itt sem egyértelmű amúgy, hogy itt az otthonosságba megy vissza, vagy az idegenségbe. Egyáltalán nem egyértelmű, hogy abba a közegbe, ahová megérkezik, ott otthonosság vagy idegenség fogja fogadni, és az osztálytalálkozó leírása sem egyértelmű ebben a tekintetben. Szóval inkább amennyiben tanúságot fogalmazhatunk meg, ezzel kapcsolatban ezeknek a fogalmaknak a képlékenysége, viszonylagossága. Ezzel kapcsolatban szeretnék a nosztalgiáról beszélni egy kicsit, hiszen a regény egyik hívó szava is a nosztalgia, ez többször is előfordul benne a nosztalgia szó szerint, és ugye a nosztosz az otthont jelent a görögül, az ágosz pedig fájdalmat, tehát a nosztalgia az egy otthon iránt való fájdalom, valami fajta otthonosságra való vágyakozás. Ugyanakkor, ahogy a szakirodalomban írják, itt nem egy konkrét helyről van szó. A nosztalgia az nem egy konkrét helyre irányul, hanem egy jelentésre. Egy olyan jelentésre, ahol otthon biztonságban érezzük magunkat, és ezt a jelentést ezt nem feltétlenül egy helyszínen találja meg az ember. Tehát ez a jelentés akár egy idegennek tartható közegben is fölbukkanhat.
Itt ezen a szinten élet fel bennem egy furcsa hiányérzet, vagy bizonytalanságérzet, és hát itt bicsaklottak ki nekem a regénnyel kapcsolatos előzetes kérdéseim, vagy nem mondjam elvárásaim. Ebben a regényben ugyanis a szereplők többsége ura a saját életével. Dönt arról, hogy utazik, nem utazik, marad, elmegy, hogy mi a haza, mi a nem haza, mi az otthonosság, mi az idegenség, és én azt gondoltam, hogy és mind középosztálybeli, vagy többségében középosztálybeli ember, egyetemi periférián, vagy egyetemi csúcsokon élők, jó, hát van taxisofőr is, de hogy hát igen, az alsó középosztály, de hogy az az élmény, hogy nincs hatalmunk a fölött, hogy mi a hazánk, és mi a nem hazánk, az a drámai élmény, az valahol elmaradt, vagy nem reflektálódik ebben. Sőt, úgy tételeződik, minthogyha ez a mi döntésünkről, vagy a mi teljesítményünkről szólna, hogy el tudjuk mondani azt a történetet, meg tudjuk-e hallgatni azt a történetet, meg akarjuk-e festeni azt a képet, vagy nem.
Hát talán egyetlen szereplő van, aki nem ura a saját sorsának, és nincsen döntési helyzetben, ez a főszereplő édesapja.
Igen.
Ugyanakkor számára legalább nem tudjuk, hogy ez a kérdés valaha, de tudjuk.
De igen, felmerül. És explicit nem akar el. Mi az, aki nem akar elmenni?
Igen. De ő egyáltalán nincsen döntéshelyzetben. Ugyanakkor A többiek, ahogy mondod, döntéshelyzetben vannak, tehát a helyszín felől tudnak dönteni, a bürokratikus processzust végigcsinálják, ugyanakkor azt nem tudják uralni, hogy ők otthon érzik magukat, vagy sem. Tehát maga ez a otthon érzés, ez kicsúszik a kontroll alól. Tehát hiába dönti el a Csaba nevű szereplő, hogy ő Svédországban él, és ott ki tud alakítani magának egy nagyjából elfogadható egzisztenciát, azért az otthonérzés az nincs meg, látványosan nincs meg számára. És a főszereplő számára is folyamatosan problematizálódik, és a többiek számára is. Viszonylag kevés olyan szereplő van, aki a újonnan megtalált hivatalos dokumentumokban, megjelölt hazájában maradéktalanul otthonosnak érzi magát.
Annak ellenére, hogy a kényszerítő körülmények, hogy nincsenek kényszerítő körülmények.
Így van, így van, így van. Tehát még a nagy karriert befutott csillagász Csaj Ágó, ő is elmondja, hogy mennyire nehezen fogadják be az amerikai egyetemi közegben, mert hiába él már ott évtizedek óta, mégsem azt a nyelvet beszéli, nem abba a közegbe szocializálódott, tehát valami fajta eredendő idegenség akkor is megmaradt számára, hogyha évtizedek óta ott él, és tényleg egy látványos karriert futott be.
Mondjuk mindegyik szereplővel, aki ilyen helyzetekben van, és ez a Svédországba menekült Csaba a legjobb példa, aki túl görcsösen akarja megszerezni a nyelvtudást, a svéd nyelvtudást, és ezért nem sikerül neki, ott van egy nagyon szép passzus ennek a könyvnek. De hogy azért ezek az emberek, hogy nem inkább magukkal küzdenek, mint a környezettel, vagy a rendszerrel. Az egyetemi oktatónő is elmondja, hogy hát azért kap egy jó pontot, mert fehér, azért rossz pontot kap, mint nő, de nincs úgynevezett határhelyzet, az nem merül fel. Ami érdekes egy hazáról és otthonról szóló könyvben, hogy mi van a határhelyzetekkel, és a konkrét határokkal, hogy az miért nem reflektálódik.
Ezt egy kicsit úgy jobban körülírnád, bocs.
Hát, hogy jó, próbáljuk meg időben belőni, bár nem lövi be magát ez a regény, időben sem, de azért van benne néhány olyan utalás, ezt nem tudtam eldönteni, hogy szándékosan vagy nem, ami azért eloszlatja a kétségeket. Az egyik a piramis játék, ugye, ami...
Igen, igen, igen.
Ami a 90-es évek elejének a játéka, és tudjuk, hogy itt 3x20 éveket élnek meg, vagy legalábbis az 50-es éveikben járnak ezek a szereplők. Tehát, hogy ezek a rendszerváltás után kiszabadult határokon átkelő emberek, akiknek kell legyen arról tapasztalata, hogy mit jelent a zárt határ, és az, hogy nem jutsz át, kell legyen arról tapasztalata, hogy mit jelent a határok megnyitása, hogy mit jelent az állampolgárság, az okirat, az illegalitás, az illegális bevándorlás. De ezek a nagyon égető problémák még implicit sem merülnek fel. Mint hogyha minden arról szólna, hogy ki mennyire tudja a saját karrierjét, életpályáját megfelelően rendezni, szervezni, ez egy visszatérő motívum egyébként a regényben, és egyedül ennek a függvénye, hogy ki hova jut el, hol telepszik meg, vagy hol, miért megy tovább.
Én úgy emlékszem, hogy főszereplőnél ez reflektálódik. Tehát ő azért leírja a hivatali hányattatásait, valamint azt, hogy ugye Budapesten járt egyetemre, kollégium a város szélén, bevándorlási hatóságnál kellett megjelennie, packáztak a papír vele, a papírjaival, nem adták meg a meghosszabbítást csak 3 hónapra, és a többi, és a többi. Mondjuk ez már a határnyitás után volt, de hogy... Azért ez emlékeztette azokra az időkre, amikor nem lehetett szabadon átkelni a határon. nekem egy ilyen benyomásom volt, de egyébként igazad van, hogy ezek a tapasztalatok tényleg nem jelennek meg.
Olyan társadalmi viták és kataklizmák zajlanak most hosszú ideje körülöttünk, amelyek a hazafogalmát, az otthonosság, az idegenség fogalmát is radikálisan érintik, átértelmezték, elevenek, és ettől ez a könyv ettől elemelkedik. Én nem egy aktualizálást kérek számon, csak hogy mondjam, ez egy ilyen éteri szalon történet.
Aha, értem, kezdem érteni, hogy mire gondolsz. Ezért jó, hogy pont a könyvbemutató után beszélgettünk a Pozsonyban élő kolléganővel, aki azt mondta, hogy ez számára húsvér tapasztalat. Szóval neki ezek a regényben felvetett problémák nagyon is valósak, és nem, hogy nem éteriek, hanem ez számára is nap mint nap megfogalmazódó tapasztalat, ez a nyelvben való idegenség és a más kultúrában való idegenség. És ennyiben én örülök neki, hogy nem konkretizálta, nem aktualizálta jobban, hanem ráhagyta az olvasóra, hogy az olvasó is vessen számot a saját tapasztalataival. És azért is örültem, hogy ez lett a regény címe. Mielőtt én kézbe vettem, sokat gondolkodtam rajta ezen a hazafogalmon, miért is ez lett. Ez egy nagyon provokatív cím a mai időkben, az, hogy haza. Egész magyar internet a hazafisággal, hazaárulással, stb. Van tele. Minden második mondatban benne van a haza, és ehhez képest, hogy egy kortárs regénynek az a címe, hogy haza, ez egyszeres, mint azt is jelenti számomra, hogy vissza akarja venni a hazának a fogalmát, és a hazához fűződő érzéseket, tapasztalatokat ettől a zsibongó, kisajátító diskurzustól. És ezért is értékeltem nagyon pozitívan, valamint nem csak visszavenni, hanem lehozni a személyes élmény és tapasztalat és átélés szintjére. És ebből a szempontból a főszereplő, akinek szintén nem tudjuk meg a nevét, a főszereplő utazása, vagy ilyen allegórikus utazás, és egy ilyen képletes utazás is, hiszen az olvasónak magának is át kell gondolnia ezeket a fogalmakat, ezeket a tapasztalatokat, és egyáltalán nem egy adottságként, egy szilárd keretekkel rendelkező vonatkoztatási területként van előttünk a haza, hanem folyamatosan problematizálódik. És a regény egyik fő erénye szerintem ez a folyamatos problematizálás, ahogy nincsenek kész válaszok arra, hogy mi a haza, hol van a haza, az egyik vagy a másik hazában van az igazi haza, melyik nyelvben van az igazi haza, melyik másik szereplő jelenti az igazi hazát, hanem ezek folyamatosan problematizálva vannak ezek a fogalmak, folyamatosan föl van függesztve ezeknek a fogalmaknak a jelentése, és egy ilyen életföladatként van, mint egy föladva, mind a főszereplő, mind pedig az olvasó számára is. Tehát én nem éreztem ezt az éteri elemelkedettséget, hanem én úgy gondoltam, úgy éreztem, és más kritikákban, meg olvasóktól is ezt hallottam, olvastam, hogy ez számukra is a regénynek ez a problematizálós karaktere volt erősebb, hogy mindenkit felszólít arra, hogy saját személyes szintjén gondolja újra ezeket a fogalmakat.
Igen, ebben teljesen egyetértünk, hogy ez a hazának a személyes és fizikai élménye és érzete egy ilyen központi kérdés, és erre rengeteg nagyon-nagyon szép helyzetet, leírást találunk ebben a könyvben, hogy mit jelent benne lenni a térben, amit hazánknak gondolunk, vagy nem gondolunk hazánknak, és mit jelent átélni az otthonosság idejét, csak nem találom azokat a helyzeteket, vagy azokat a szerintem ennek a kornak, amiben benne élünk, az a tragédiája, az a drámája, hogy nincs haza. hogy az a metafora vagy szimbólum, amit hol lerántunk, hol felemelünk, amire annyit hivatkozunk, az valamilyen módon nem tartható. Mert ki vagyunk ebből kényszerítve, vagy mert a képességeinket meghaladják, vagy mert mítikus volt ez az egész haza mítosz, amit kézzel foghatónak, egy evidenciának tekintettünk, hogy van haza. Van, vagy nincs haza. Ez a kérdés ennek a kornak, és a válasz arra dől, hogy nincs. Abban az otthonosság nem lehetséges.
Ebben egyetértünk többé-kevésbé, nem lehet, valamennyire lehetséges. Vannak olyan, nem lehetséges, mint mítosz, nem lehetséges, mint mindent átfogó keret, mint állami szertartás, rituálé, tehát ezek végletesen kiüresedtek. Ugyanakkor ízekben, hanglejtésekben, ilyen apróságokban, ilyen személyes tapasztalatokban lehetséges, hiszen gondoljunk bele, a regény egyik legtöbb kritikus is kiemelte, ez a csapvíz íze. Tehát a haza a csapvíz ízében is benne lehet.
Ez egy különös, nem tudom, hogy Magyarországon mennyire eleven vita téma, de az erdélyi városok között ez egy folyamatos vita téma és rivalizálás kérdése, hogy hol iható és hol ihatatlan a csapvíz.
Hát vita nincsen belőle, de azért tudni lehet, hogy Magyarországon is hol iható és hol ihatatlan. Meg a másik még ugye a tárkony, amiről elég sok szó esik a regényben, hogy hol finomabb és hol nincsen semmi íze. Meg aztán, amikor a főszereplő...
Ne. Tehát arról van szó, hogy ha jól emlékszem, a francia tárkony az intenzívebb, az orosz tárkony bujább, de enyhébb az íze.
Pontosan, igen. Ez így van, tehát ezekben van meg a haza. Meg abban van meg a haza, hogy a szopós bárányt lehet-e kapni Magyarországon, vagy nem lehet. És úgy gondolom, hogy a regény sem akar ennél sokkal többet állítani.
Amikor ezeket a részeket olvastam, akkor eszembe jutott Bán Zsófiának egy megjegyzése, amit én akkor, amikor mondta, készséggel elhittem neki, de most elkezdtem benne kételkedni, hogy a szaglás, a szagérzetek mennyire intenzívek és tartós benyomást okoznak az emberben, de nem felidézhető egy illat. Jól emlékszem, ezt mondta Bán Zsófia, és azóta ezen gondolkozom, mert mióta a Tompa Andrea regényét olvastam, hogy az otthonosság érzetnek ezek a fizikai elsődleges élményei és kötődései, ezek mennyire felidézhetőek, megtarthatóak, illetve mennyire tudnak minket ettől például megfosztani, vagy deprimálni?
Szerintem akaratlagosan nem, ugyanakkor váratlan helyszíneken is meglepheti az embert az otthonosság érzete. Ha szabad egy picit személyesnek lennem, életemben, amikor először jártam Freiburgban, én ott olyan otthon éreztem magam, hogy nem értettem, hogy ez mitől van. Szóval ezek nem hiszem, hogy akaratlagosan felidézhető élmények, ezek úgy, ugye amiről beszéltünk, hogy a kontrollálhatóság vagy nem kontrollálhatóság a hazához fűződő kapcsolat vonatkozásában, most hát ezek az élmények, ezek nem kontrollálhatók szerintem.
És mennyire közösek? Tehát mennyire jelentheti ugyanazt a haza fogalmat egy Svédországban élő rasszista taxisofőrnek, vagy egy informatikus feleségként, szigetlakóként élő középosztálybeli nőnek, vagy egy regényírónak. Notabene itt jegyezzük meg, hogy azért ezek a történetek, ezek mind a nem tudom, nem ezt írja egy regény, hanem a könyvi, a szerző könyvhöz való viszonyként jelennek meg, hogy olvasta a könyvet, vagy nem olvasta a könyvet. Hány könyvet most olvasta? Ez egy...
Igen. Hát igen, egy idő után ezek az ízek, szagok, érzéki benyomások, ezek valóban elkezdenek eloldódni a konkrét itt és most érzettől, faktumtól, és elkezdenek mítosszá szerveződni. Most erről az jutott eszembe, ugye a posztjugoszláv térségben még mindig mítikusként emlegetik, azt hiszem volt egy ilyen márkájú cukorka, hogy Kiki. És ennek a cukorkán, ez a cukorka, és ennek a cukorkának az íze, az egész posztjugoszláv térség számára az elveszett hazát jelenti, az elveszett nagy Jugoszláviát. Teszem azt. Tehát kapcsolódnak mítoszok ezekhez az érzetekhez valóban, amelyek szintén valami fajta közösség érzést hoznak létre.
Ott van egy ilyen jelenet, azt hiszem, hogy ez az egyik legfaramúcibb helyzet, ez a Svédországban bevándorlóként élő magyar Csaba, aki azt magyarázza, hogy ehetetlen a svéd kenyér, hogy neki ne főzzön egy néger, miközben vendégül látja az éppen ott tartózkodó szerzőnket, aki ösztöndíjasként van ott munkalátogatáson, és azért itt szögellik ki, hogy ezek a primér élmények, hogy egy asztalnál ülni és enni, ugye ez a legbékésebb emberi élmény, és legintimebb közös élmény, hogy ezek sem magától érthetődőek, és nagyjából egy ilyen helyzetben merül fel a legérvényesebben, hogy van-e közös haza, lehet-e közös haza, miközben ugyanabból a tálból cseresznézünk, vagy ugyanazt a kenyeret eszünk, erdélyiek ezt jól ismerik, ezt a román, ha román magyar, vagy román kenyeret eszel, akkor román vagy. Hát, és hát nem.
Aha.
Ja, persze, hogy mitől lehet? Tehát, hogyha ennyire primér fizikai élmény, ennyire efemer, elindaló élmény az, hogy mi a haza, akkor kell-e legyen közös haza, és ha igen, mi az? És akkor megint oda jutunk ahhoz a kérdéshez, amire te azt mondtad, hogy hát nem megy le erre a szín, a hazaárulások vitájának a szintjére, de hát. Hát igen, ezzel szembe kell néznünk, hogy ez egy magánélmény, a haza és az otthonosság, vagy egy közösségi élmény.
Hát igen, és ugye a főszereplőnek is szembe kellett néznie a bevándorlási hivatalban, ahol szembesült ugye ennek az egész hazaélmény hivatalossá szerveződött procedúrájával. Igen.
Nagyon szép érzem, Becki Sarolta, a beszélgetőtársam, hogy itt egy ilyen holdpontra jutottunk. Nagyon szép a felütése ennek a regénynek, amikor azt taglalja, hogy van-e fókuszpont.
Igen.
Vagy pedig nincs egyetlen fókusz, hanem sok-sok apró részletből tevődik össze egy perspektíva, és csúszkál, hogy mire figyelünk, és mit látunk meg, és mit nem, mi az, aminek a körvonalait nem látjuk. És úgy látszik, hogy a haza sem egy ilyen egységes, éles kép, amit mindenkinek fel lehet mutatni. Nem egy ikon.
Mert az én szememet is megütötte, itt a 12. oldalon van szó a látástól, és már ott sejteni lehet, hogy ezeknek a mondatoknak azért így önmagán túlmutató jelentőségük van, amikor azt írja, hogy nem érezte szükségét, hogy élesen lásson mindent, úgysem sikerül, a dolgok tisztán, egészen tisztán úgysem láthatóak, és a teljesség sem rajzolódik ki. Szerintem ebben úgy nagyjából benne van az, amiről beszélgetni próbáltunk így az a kapcsán, hogy ez a teljesség ez nem lesz a miénk sose.
Most elárulom neked és a hallgatóinknak is, hogy mi adta ennek a beszélgetésnek az ötletét. Ebben az évben az eddigi hagyományoktól eltérően nem szerzőket fogunk vendégül látni itt az Értsünk szót adásában, hanem kritikusokat. És kvázi a szerzők feje fölött fogunk beszélgetni a kötetekről. És az első beszélgetésre azért Becki Saroltát kértem fel, és azért Tompa Andrea Haza című regényéről, mert volt neked egy bejegyzésed, ami arról szólt, hogy ahogy egymással bánunk, az a hazánk. És ebben a sokféleségben, és ebben a sok perspektívában, igen, hát ezek a sok-sok egyéni érzések és gesztusok az, ami engem erre a beszélgetésre ösztönzött. Ezt még a regény elolvasása elét írtad. Mennyire tartod most utána?
Igen, ez az mondat, ez Szentendre fölött a Kőhegyi Menedékház előtt áll egy táblán, és akárhányszor arra járunk, azért gondolkodunk rajta, meg egyébként is. Nem tartom teljesen általános érvényűnek, mert a haza ezen kívül még minden egyebet is jelenthet, mint ahogyan a regényből is kiderült. Tehát a regény teljesen másfajta dolgokat problematizál, mint ez a felirat, amely inkább valami fajta társas minőséget jelöl, az egymáshoz való viszonyunkat, amiben nyilván benne van a haza fogalma, vagy a haza érzete is, hiszen de inkább valami fajta minőséget jelöl. Még mindazok a problémák, amelyek a Haza című regényben vagy könyvben megjelennek, azok sokkal személyesebbek, és ezek a saját személyes szinten problematizálják a haza fogalmát.
Akkor kiegészíteném egy másik mondani, ahogy magunkkal bánunk, az is hozzátartozik a hazához.
Igen, ez egy baromi jó kiegészítés, hiszen ebben a bánásmódban megjelenik, ugye, ahogy valaki valamivel bánik, vagy így heideggerül mondva valahogyan gondozza, gondoskodik dolgokról, ebben megjelenik egy, akár magunkkal, akár másokkal szemben is megjelenik egy máshoz fűződő viszony. Itt egy relációról van szó, arról, hogy a másikra hogyan nézek, hogyan tekintem őt. Tehát nem mindegy, hogy tisztelettel vagy lekezelve, és ezek a hozzáfűződő érzések, vagy magamhoz fűződő érzések nyilván belejátszanak valamennyire a haza fogalmába is. Hiszen a haza is elvileg egy közösség is lenne. Sok-sok embernek a közössége, akik egy területen próbálják megszervezni magukat állammá, és nyilván nem mindegy az, hogy ezek a viszonylatok hogyan működnek egy ekkora közösségben.
Na hát én azt javaslom hallgatóinknak, hogy bánjanak jól egymással, és magukkal is, és a jó, önmagunkkal való jó bánásmód részeként adják át magukat Tompa Andrea rendkívül szép és pontosságra törekedő nyelven megírt Haza című regényének olvassák el. Becki Saroltának köszönöm, hogy ma vendégünk volt, és ebben az évadban, amikor nagyon nagy szeretettel várjuk a kritikusokat, őt is várjuk vissza sok jó magyar irodalommal. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.